A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. A cukor fogyasztása táplálja a rákos sejteket, a hosszantartó diétával kigyógyulhatunk a daganatos betegségekből. Gyakran hallunk ezekhez hasonló tanácsokat, van amikor szakemberektől, de sokszor bizony arra nem felkészült a megfelelő tudással nem rendelkező személyektől. A daganatos betegséggel küzdő személyek táplálkozásáról, a különböző diétákról beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam dr. Fejér Enikő főorvos, precíziós onkológus. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Levente!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Kezdjük azzal a beszélgetést, hogy hol áll most a tudomány a rákkutatásban. Tudjuk, hogy bizonyos daganatos betegségekből ma már akár ki is lehet gyógyulni. Jó néhány évvel ezelőtt még csak arról beszéltünk, hogy meghosszabbítható a daganatos betegséggel küzdő személyek élete. Ma már beszélhetünk teljes gyógyulásról is?
Egyre biztatóbbak az eredmények az onkológiában, és öröm ezt nekem így mondani. Az elmúlt két évtizedben sokat változott a kezelés olyan szempontból, hogy sokkal célzottabb és hatékonyabb gyógyszereink vannak, amelyekből egyre több kompenzált, mármint biztosító által finanszírozott Romániában. Úgyhogy abban az esetben, amikor a páciens korán jelentkezik lokalizált betegséggel, egyre nagyobb az esély arra, hogy ebből kigyógyuljanak. Van már olyan statisztika, hogy áttétes betegek is, akiknek sokkal rosszabb prognózisuk volt ezelőtt 10-20 évvel, hosszú éveken keresztül, 4-5-6-10 éveken keresztül is élhetnek különböző célzott terápiákkal vagy immunterápiákkal.
Vannak-e új módszerek, gyógyszerek a daganatos betegségek gyógyításában, és főleg az a kérdés, hogy Románia hol áll e tekintetben?
Annak ellenére, hogy sokat szidjuk az országot, és természetesen megalapozottan történik ez, mert a hosszú évek tapasztalata azt mutatta, hogy későn jutott oda a román biztosítóház, hogy ezeket finanszírozza. Az évek során egyre inkább felgyorsul ezen gyógyszereknek a kompenzált listára való befogadása. Azt tudom mondani, hogy első vonalbeli kezelésben a leggyakoribb daganatokban Romániában Európa szinten állunk. Ilyen szempontból tudunk úgy kezelni, mint mondjuk egy nyugatabbi, általunk civilizáltnak megítélt városban, országban. A ritkább daganatok, a másod-harmadvonalbeli kezelése, azoknál még vannak hiányosságok, de az a lényeg, hogy 2-3 havonta látunk újonnan befogadott gyógyszereket ezekre a listákra.
Igen, melyek a leggyakoribb daganatos betegségek ma Romániában?
Romániában a leggyakoribb daganat a mellrák, ez mindkét nemre mutató statisztikában így jelenik meg. Más leggyakoribb daganatok a tüdőrák, a vastagbélrák. Ezt követi sajnos a nőknél a méhnyakrák, amely egy teljesen megelőzhető daganatforma, illetve a férfiaknál a prostatarák.
Mellrák férfiaknál? Ez hogy, mit tudom én, jelentkezhetnek a férfiak mellrák szűrésre? Vagy hogy zajlik ennek a felfedezése?
Tehát számszerűleg a mellrák a leggyakoribb rák, ezt pontosítom, és nem férfiaknál feltétlenül, hanem számszerűleg.
De hogy van férfiaknál is.
De létezik ilyen daganat, hogy mellrák férfiaknál. Ritka daganat, és agresszív daganat lehet, úgyhogy bármilyen elváltozás esetén azonnali konzultációt javasolunk, de nem egy gyakori típusú daganat a férfiaknál a mellrák. csak számszerűleg a mellrák Romániában igen nagy hányadát teszi ki a daganatos betegségeknek.
Na most nem tudom, hogy van-e tudomása róla, nem régen dr. Vas Levente parlamenti képviselővel beszélgettünk, egy hallgató jelezte, ha jól tudom, Sepsi Szentgyőrről, hogy egy férfi hallgató, hogy ő is mellrákkal küzd, és nincs joga ingyenes kezelésre, mert hogy törvény szerint nőknek jár az ingyenes kezelés. Van tudomása róla, hogy történt jogszabálymódosítás? Akkor a képviselő úr azt javasolta, hogy adott egy telefonszámot, be kell perelni az államot, és akkor őnek is jár a kezelés. Szóval megtörtént ez a javítás a törvénykezésben, mert ugyanahogy ön is mondotta, kevesen vannak, de rájuk nem terjed ki a törvény hatája.
Azt tudom mondani, hogy a nemzetközi tanulmányokban a mellrákot illetően mindig vannak férfi alanyok, és ilyenszerű korlátozást nincsen Romániában, hogy nemre kiterjedő. Na már most ezt az esetet pontosan nem ismerem, úgyhogy talán annak kellene utána járni, hogy milyen indikációja volt, milyen molekulát ajánlottak neki kezelésre, és előfordulhat az, hogy az a molekula nőknek sem, mármint, hogy Romániában egyáltalán nem jóvá hagyott, nem finanszírozott. De ilyen korlátozás a jelenlegi protokollokban, hogy férfi vagy nőbeteg mellrákban nincsen.
Igen, hát akkor ott valami félreértés lehetett. No és doktornő, a gyógyítást kizárólag a gyógyszerek végzik ebben az esetben. Milyen szerepe van az emberi akaraterőnek? És nem utolsó sorban arról szeretném, hogy beszéljünk a műsorunk hátralévő részében a táplálkozásnak, a megfelelő diétának ebben a gyógyítási folyamatban.
Maradjunk amellett, hogy a leghatékonyabb és ajánlott kezelési módjai egy rossz indulatú daganatnak, azok gyógyszeres kezelések. A táplálkozásnak és az életmódbeli változtatásoknak kiegészítő szerepük van. Legalább annyira fontosnak tartjuk azt, hogy egy egyén hogyan táplálkozik, vagy mennyit és hogyan mozog, mint magát a gyógyszeres kezelést, mert tudjuk, hogy ezeknek jelentős jótékony hatásuk van a szervezetre a gyógyulás folyamatában. És például az izomtömeg, ami számunkra egy szerv, amelynek nem tulajdonítottunk különös jelentőséget ezelőtt, nem csak esztétikai kérdés, mert az izomtömeg a szervezet legnagyobb fehérje raktára, amelyik ugyancsak aktív immunológiai szempontból is, és segítheti a gyógyulást. Úgyhogy kiemelten fontos az, hogy ezt az izomtömeget jól karban tartsuk, hogy a páciensnek a tónusa megőrzött legyen, hogy táplálkozása kiegyensúlyozott legyen, és főleg fehérje dús táplálkozásra koncentrálunk.
Igen, az emberi akaraterőnek mekkora szerepe lehet? Most nyilván orvosként nem biztos, hogy ezt tudja, de bizonyára látott olyan pácienseket, és általában a legtöbb páciens azért ilyenkor neki keseredik az életnek. Miért nem jó hozzáállás ez?
Joggal panaszkodnak a páciensek, ugyanis számos oka lehet egy onkológiai betegnek, hogy miért ne érezze jól magát, és nem feltétlenül akarat kérdése, ugyanis a rosszindulatú daganat, akármennyire kicsi is, vegyünk például a mellben egy 2,5 cm-es daganatot, amelyik ne talán a nyirokcsomókat is infiltrálta, az megváltoztatja a szervezetnek a teljes anyagcseréjét. Tehát hiába, vagy nem hiába, hanem korlátozott az elképzelés, azt gondolni, hogy csak a mellel van ilyenkor probléma és a nyirokcsomóval. Mert a daganat, mint sokszor mondtam, egy nagyon intelligens betegség, a rossz indulatú daganat, és befolyásolja az egész szervezet anyagcseréjét, az alapenergia igényét, úgyhogy nem feltétlenül akarat kérdése. A lényeg az, hogy a páciens ezt tudja, hogy megváltoztatja maga a betegség az ő anyagcseréjét és az ő igényeit, és erről nyíltan merjen és tudjon beszélni, és segítséget kérjen. Most már az onkológus az egy olyan orvos, aki igazán ért a daganatos betegségekhez, de egy ilyen komplex esetben, mint az onkológiai beteg, egyetlen és szakorvos nem fogja tudni ellátni az illető beteget, mert 101 probléma lép fel. Kezdve a táplálkozási helyek, amelyek egy előzetes, esetleg nem tiszta higiénia, vagy fog higiénia állapotából indulnak ki, vagy a betegség során. Az onkológiai beteg folyamatosan szorongó beteg, mert számos problémája van, talán bűntudata azért, hogy kialakult a betegsége, drasztikusan megváltozik az onkológiai beteg önbecsülése, az az érzés lép fel, hogy terhére van másoknak, és elveszti a függetlenségét, ami nyilván zavarja, és fél nyilván a megbélyegzéstől is, a külső megváltozástól, el akarja kerülni a szánalmat. Úgyhogy ilyen szempontból egy komoly pszichológiai támogatásra is szüksége van, ugyanis a szakemberek olyan tanácsokkal vagy olyan technikákkal tudják őket ellátni, amelyek segítik őket ebben a folyamatban, amely a gyógyulás irányába vezeti.
Apropó arra, amit mondott egy hallgató írja SMS-ben, akinek több áttétje van, tüdő, csont, máj, honnan tudják, hogy mire irányítsák a kemót?
Létezik erre szövettani vizsgálat, alapszövettani vizsgálat nem mondja meg, viszont ha egy onkológushoz fordul a malignus diagnózissal, akkor azt tudja irányítani olyan kivizsgálásokra, olyan immunohisztokémiai tesztekre, olyan genetikai tesztekre, amelyek megmondják pontosan a daganat kiindulási pontját. Ez egy időigényes folyamat, beletelik 2-3 hétbe, még végül is, hogyha nincs meg a kiinduló pont, hogy így derítsük ki ezen a módon, de érdemes ezt megvárni, ugyanis ennek során egy sokkal célzottabb és személyre szabottabb kezelésben részesülhet.
Másik kérdés, Ilona Zsanett írja, jó napot kívánok. A daganatos és rákos sejtek mindenkiben benne vannak, de nem mindenkor fejlődnek betegséggé. A genetikai hajlam és az immunrendszer állapota mellett hogyan előzhető meg, illetve gyógyítható ez az olykor népbetegségnek számító kór?
Köszönöm a kérdést, nagyszerű felvezetés. Valóban naponta képződik minden ember szervezetében daganatos sejt, és az immun tevékenység kompetenciája ezeket kiirtani. Egy adott pillanatban, amikor az immunrendszer ezt nem tudja megoldani, akkor izoláltan jelentkezik egy sejt, amely védett körülmények között magát védve túlzottan proliferál. Amit mi tehetünk aktív módon ez ellen, hogy daganatos betegekké váljunk, az, hogy egészségesen táplálkozzunk, elkerüljük azt, hogy elhízzunk, vagy hogy túlsúlyosak legyünk, ugyanis az obezitás az legalább 10 fajta ráknak a rizikó tényezője. Elkerüljük azt, hogy dohányozzunk, hogy alkoholt fogyasszunk, erre kitérhetünk részletesen, főleg, hogy táplálkozásról van szó, hogy miért nem ajánlott alkoholt fogyasztani, és hogy eleget mozogjunk. Ugyanis minden szerv ezáltal védetté válik, a mozgás által az izomtömeg megnövekedik, és ez a szervünk meg tudja fordítani a gyulladásos folyamatokat, a krónikus gyulladásokat, és meg tudja azt előzni, hogy malignusan átalakuljanak ezek a sejtek.
Más kérdés írja egy hallgató SMS-ben. Azt szeretném megkérdezni, hogy a prostatarák kezelésére hormonin injekciót kapok 3 hónaponként. 5 éve derült ki a betegség, meg lehetne szakítani, vagy hosszabb időnként kapjam az injekciót, vagy kimaradjon. Az első eredményem rossz volt, utána jó a vérvételi eredmény. Tisztelettel egy hallgató írja.
Fontos lenne azt tisztázni, hogy hogy a prostata rák az milyen stádiumban van. Vannak olyan stádiumok, amikor másfél év után meg lehet szakítani a kezelés, van olyan stádium, mikor 3 év után, és van olyan, mikor hosszig tartó kezelés ajánló. Tehát ez nagyon fontos információ lenne számomra, hogy hogyan néz ki a páciensnek az utolsó imagisztikai felmérése. Hormonkezelés szempontjából léteznek különben olyan injekciók, hogyha hosszú kezelésre van szüksége a betegnek, amelyeket 6 havonta adagolnak. Léteznek különböző időszakos felmérések is, amelyek úgymond vakációt engedélyeznek, hogyha a PSA értéke megfelelő, ha hosszantartó, stabil betegségről van szó. A pácienssel való szoros kapcsolattartás feltétele mellett vannak kezelések, amelyek időszakosan megszakíthatók. Úgyhogy azt ajánlom, hogy beszéljen az onkológusával, mérjék ezt fel együtt, és dönthetnek afelől, hogy megszakítsák a kezelést, amennyiben alkalmas ennél a páciensnél.
Mai meghívottam dr. Fejér Enikő főorvos, precíziós onkológus, telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvásárhelyi-rádió.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Háló, jó napot kívánok, és üdvözlöm önöket! Szeretnék reményt adni a rákbetegeknek. Engem 2012-ben operáltak vastagbélrákkal. Egész életemben mértékletesen táplálkoztam, tudnélik a családban, mindenki kövér, ezt zárójelben mondom. Mai napig mértékletesen táplálkozom, és még élek. De minden reggel tornászok egy fél órát, magam látom el, 88 éves vagyok. Igaz, hogy én annak tulajdonítom, hogy a sztómám elhalt, és egy hét múlva újra fölvágtak, és szerintem biztosan akkor sikerült úgy kitakarítani belőlem a bajt, hogy még mai napig élek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és remélem, hogy ezzel reményt adtam másoknak.
Köszönjük nagyon szépen. Köszönjük szépen, hogy elmondta, és jó egészséget kívánunk továbbra is. Íme, hogy kell az akaraterő is.
Igen, ez egy nagyszerű példa, és bátorítunk mindenkit az ilyen visszajelzésekre. Van akaraterő, ez egyértelmű, ahogyan a hölgy említette, 88 évesen mozogni, ez egy nagy erőfeszítés, ezt felmérjük mindannyian, viszont napi 10-15 perces mozgás, az már arról tudjuk, hogy jótékony hatással van. Úgyhogy nem olyan nagy az erőfeszítés. A lényeg az, hogy rendszeresen bevezessük az életvitelünkbe azt, hogy mozogjunk, és a mindennapi apró tennivalóink, az, ahogyan táplálkozunk, ezek befolyásolják azokat a genetikai programokat, amelyek bennünk futnak. Ezek rendkívül komplex programok, és így tudjuk ezeket jó irányba terelni.
A cukorfogyasztása táplálja a rákos sejteket?
Igen, ez a leggyakoribb hiedelem a daganatos betegségekkel kapcsolatban. Ennek az eredete Otto Warburg munkássága nyomán került a figyelembe, ugyanis Otto Warburg azt kereste, hogy a sejtek hogyan termelnek energiát, és azt találta, hogy egy egészséges sejt mondjuk termel 36 egység energiát a cukor feldolgozásából, és akkor rájött arra, hogy a daganatos sejtek azok más módon termelik az energiát, ami egy hibás mód, egy nem optimális energia előállítási mód ugyancsak a cukorfeldolgozásból, ahol 4 egységet tudnak előállítani. És tekintettel arra, hogy a daganatos sejt az egy nagyon gyors metabolizmusú sejt, ugyanis ő az hamar növekedő szövet, neki több energiára volt szüksége, és ezért felgyorsította a cukor felhasználtságot. Ma azt tudjuk, hogy a daganatos sejt 200-szor gyorsabban dolgozza fel a cukrot egy nem hatékony, hibás módszerrel, és innen indult a félreértés. Tehát leszögezzük azt, és fontos tudni, hogy a daganatos sejt nem azért lett daganatos sejt, mert a cukrot túlzottan vagy gyorsabban felhasználja, hanem fordítva igaz, a daganatos sejt, amelyik különböző okok miatt vált daganatos sejthez, sejté, másképp dolgozza fel a cukrot. Ezt a cukorfelhasználási módszerét különben kihasználjuk a diagnosztikában, valószínű sokaknak ismerős a PET-CT neve, és ott kimondottan erre a jellemzőjére, ezt a jellemzőit használjuk ki a rosszindulatú daganatnak. Különben cukor nélkül nincsen élet. Valószínű mindenkinek volt életében vércukormérése, és tudjuk, hogy mikor 50-60 alatt van a vércukor, az már lassan nem kompatibilis az élettel. Tehát olyan, hogy nulla vércukor nincsen a szervezetünknek, a működéséhez cukorra van szüksége. Igen, fog jutni a daganatos sejthez is, de többnyire a szervezetben használódik fel. És amennyiben nem viszünk be cukrot, abban az esetben a szervezetünk képes glukózt előállítani más alapanyagokból, például zsírból, és ez szabályozva van. Tehát végkövetkeztetésként azt tudnám mondani, hogy közvetlen kapcsolat a cukorfelhasználás és a daganatos sejt között nincsen. A cukorfelhasználás, a cukorfogyasztás akkor válik károssá, amikor túlsúlyt okoz, obezitást okoz, és ott vagyunk már annál az ördögi körnél, amikor az obezitás ő maga daganatos betegséget okozhat. Tehát ez az egyetlen összefüggés a túlzott cukorfogyasztás és a daganatos betegség kialakulása között az obezitás révén.
Igen, de melyek a további tévhitek a táplálkozást, illetően a daganatos betegségek tekintetében?
Hát az, amivel én szembesülök gyakran a rendelőben, az alkalikus vizek fogyasztása, vagy az alkalikus diéta promoválása. A valóság az, hogy a gyomrunkban egy olyan savas pH van, amelyik elsősorban a bevitt ételeket azonnal átalakítja, és felszívódásra alkalmas alapanyagokká változtatja, és ezen kívül a szervezetünkben a tüdők és a vesék azon működnek, hogy folyamatosan stabilan tartsák a szervezetünk pH-ját 7,35 és 7,45 között. Tehát tévhit azt hinni, hogyha egy bázikus ásványvizet iszok, hogy az meg tudja változtatni a szervezet pH-ját. Amikor ez a pH megváltozik, akkor sokkal súlyosabb, akut probléma van, és egy egyszerű diétával ez nem megváltoztatható.
És milyen kockázatai vannak a nem megfelelő diétának, és itt most gondoljunk arra is, ha nem diétázunk, illetve hogyha túlzott diétát vezetünk be.
Igen, ez is gyakran előfordul ez a kérdés, hogy diétázzunk, ne fogyasszunk táplálékot, 40 napig vizet ígyunk, és így tovább. Sajnos ez nincs a beteg javára, ugyanis az onkológiai beteg az egy túlzott kalóriafogyasztású beteg, amint említettem a műsor elején, egy felgyorsított anyagcseréje van, és annak érdekében, hogy a betegséggel jobban meg tudjon küzdeni, annak érdekében, hogy építő, úgynevezett anabolikus folyamatok alakuljanak ki a szervezetében, sok kalóriára és kimondottan sok fehérjére van szükség. Tehát semmilyen diéta nem alkalmas, mármint ilyen szigorú megszorításos diéta nem alkalmas az onkológiai betegnek, mert azáltal izomtömeget veszít, a szervezet fehérje raktára kimerül, a kezelés alatt nem tudja a vérkép elváltozásait gyorsan javítani, ezáltal a kezeléseket később kapja, elhalasztódnak a kezelések, kisebb adagokban kapja a gyógyszereket, gyakran felülfertőződik, ami kórházi ellátással jár, elhúzódó kórházi ellátással, és ezáltal késlelteti az aktív kezelést. Nem tartom szerencsésnek diétázni ezekből az érvekből kiindulva.
Hallgatót köszöntök ismét, jó napot kívánunk!
Kezdjük, csókolom, jó napot kívánok, István vagyok. Én azt akarom kérdezni a doktornőtől, hogy a banánban van-e cukor, rengeteg cukor? Mert rengetegen használják a banánt. Ugye banánt hozzák zöldön, és akkor a hajóra fölteszik, valamivel megpröccentik, és akkor az megsárgul, és akkor teszik ki a pocra, és akkor van egy másik is. Én például már évek hosszú során nem használok cukrot, hanem reptemézet csinálok, kávét, teját, mindent. És amióta a savam volt, rengeteg savam volt, éjjel is megébredtem, jött ki a savam, azóta a savam eltűnt. Azt mondták, ez a reptemézet, ez lúgos végeredményben, s a savat eltünteti. Úgyhogy ajánlom mindenkinek amit én mondtam most. Kezdjük, csókolom, köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
Köszönjük szépen, viszont hallásra.
Köszönjük a kérdéseket, István. Azt bátorítjuk a banánnal kapcsolatosan, hogy többnyire abból a földrajzi régióból fogyasszanak gyümölcsököt, zöldségeket, amelyekben élnek a páciensek. Nem gond, egyáltalán nem gond, hogyha elfogyaszt egy banánt, viszont nem kell túlzásba vinni. Igen, a banánnak az érési folyamata során is látjuk a színváltoztatását zöldtől sárga barna fele, ahogy változtatja a színét, úgy emelkedik a cukortartalma is. Egy banán nem probléma, viszont hogyha folyamatosan és kimondottan, szelektíven banánnal táplálkozik, szerintem nem jó. Viszont újra megismételném azt, hogy inkább törekedjünk arra, hogy helyi gyümölcsöket fogyasszunk. Például almát, körtét, nagyon egészségesek az apróbogyós gyümölcsök, az erdei gyümölcsök, az áfonya például nagyon jótékony hatású. A dió például nagyon jótékony hatású. Hatásokkal rendelkezik. A repcemézes kérdésre választ adva, a repcemézés is egy idő után aztán a szervezetben cukorformájában feldolgozódik. Örvendetes az, hogy István nem használ sok cukrot, nincs is szükségünk lényegében olyan sok cukor, magas cukorbevitelre, viszont a repcemézés is idővel, tehát a cukor metabolizmusán, anyagcseréjén megy tovább a szervezetbe. Ha számára ez jótékony hatással volt, és nem viszi túlzásba, és a gyomorsavát valamennyire kontrollálja, szerintem rendben van.
Másik kérdés hallgatótól, jó napot kívánok. Ha a cukor közvetlen módon nem, mi az, ami a rákos betegségeket okozza? Anyagcsere vagy genetikai betegség a rák? Köszönöm szépen.
Hűha, Levente, meg kell hosszabbítsuk a műsoridőt.
Igen, azt akartam mondani, hogy van 3 percünk összesen, és még van itt számtalan
nagyon komplex,
kérdés.
Nagyon komplex, igen, szívesen válaszolok akár e-mailben is utólag. Tehát nem feltétlenül tudjuk, hogy mi okozza a rákos betegséget. Tudunk legalább 10 okot, amelyeket mi megváltoztathatunk, és ezekre kell koncentráljuk, hogy mi emberek miben változtathatunk, és a legfontosabb dolgok ott vannak, a százalékos arányuk, a táplálkozás minősége, a toxikus anyagok bevitele, a fertőzések megelőzése, és gondolok itt a méhnyakrákban a HPV vírus, a humán papilloma vírus fertőzöttségre, tehát ezeket koncentráljunk ezekre, amelyeket meg tudunk változtatni, mert ezek felelősek legnagyobb hányadban.
És sajnos a genetika
is. Molekuláris. A genetika, tehát nem haladja meg az 5-7%-ot, a genetikailag örökölhető betegségekből kialakuló rákok hányada. Viszont nagyon sok molekuláris szintű folyamat zajlik. Régebben azt hittük, hogy kimondottan Nem is olyan rég, hát ezelőtt 15 évvel azt hittük, hogy na megkaptuk, hogy mi okozza, hogy genetikai elváltozások az emberi DNS-ben, de manapság már olyan kutatások látnak napvilágot, amely során nem feltétlenül a DNS elváltozása okozza, hanem a DNS körüli mondjuk olyan atmoszféra, molekuláris atmoszféra, amely különböző gének expresszióját, vagy olyan immunsejtek infiltrációját okozza, amelyek elősegítik a rák kialakulását. Tehát nem feltétlenül tudjuk, folyamatosan kutatjuk. Én azt hiszem, hogy arra kell koncentráljunk rövid életidőnk alatt ezen a földön, hogy ami egyszer megváltoztatható és bizonyítottan rossz, azon próbáljunk javítani.
És még egy kérdés, itt konkrét kérdés. Jó napot kívánok! Szeretném megkérdezni, hogy a fiamnak a bal vesélyén karcinoma daganat volt eltávolítva a vesén. Mennyi kell legyen a GFR? Judit Székelyudvarhelyről kérdezi.
A GFR az a glomerulális filtrációs ráta rövidítéséből származik. Optimálisan 60 ml per perc. Az elfogadható, hogy átmenetileg alacsonyabb legyen egy ilyen műtét után az első pár hónapban. Körülbelül egy év után azonban stabilizálódnia kell, ugyanis a túloldali vese hipertrofizál, és szerencsére sikeresen az esetek döntő hányadában átveszi ezt a funkciót.
Jó, és még azt meg kell, hogy kérdezzem, akármilyen kevés időnk van, egy percben próbáljam megválaszolni. Mekkora veszélye annak, hogyha bedőlünk az interneten árusított különböző csodagyógyszereknek, amelyek gyors gyógyulást ígérnek, akár daganatos betegségekből is?
Hát én ezt azonnal tudnám rövid, kevesebb, mint egy perc alatt válaszolni tudnék. Nem ajánlom, ugyanis ez egy áltudomány, ez kihasználja a páciensek szorongásait és tenni való vágyát. Nincsenek olyan csodaszerek, amelyek segítenék, gyógyítanák a rákot. Leggyakrabban olyan immunstimuláló szereket árulnak, vagy naturista szereket, amelyek sajnos befolyásolják az onkológiai kezelés eredményességét, leggyakrabban antagonizálják azt, és késleltetik a kezelést, vagy lehetetlenné teszik.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Hát ezt a műsort sajnos nem tudjuk meghosszabbítani, viszont máskor még visszavárjuk, hiszen számtalan kérdés maradt még bennem is, és bizonyára a hallgatókban is. Mai meghívottam dr. Fejér Enikő főorvos, precíziós onkológus volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm a meghívást.